Műsorunk második részében vendégünk Gáge Ellért, a Concord Értékpapír szenior részvényelemzője, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A mai napon jelent meg a MOL gyors jelentése, de hát számos céget követsz mind a hazai, mind a régiós piacon, úgyhogy ezeket is érinteni fogjuk majd. De akkor kezdjük a hazai olajtársasággal. Hogy láttad a gyors jelentést?
Vegyes képet kaptunk a MOL-tól. Egyrészt az EBITDA az jobban alakult, a tisztított EBITDA az 3%-kal megverte a várakozást. Ugyanakkor profit szinten a várt 150 milliárd forint környéki profithoz képest egy negatív számot kaptunk, ami igen meglepő ilyen olajár, gázár, illetve finomítói mars környezetben. Számok mögé kell nézni, igazából minden olyan extra profit adó, amit a környező országok kivetettek az EU javaslatára, azt igazából ebben a negyed évben könyvelték be az egész 2022-es extra adót, úgyhogy emiatt ment át negatívba az profit, ez így optikailag nem néz ki jól. Ugyanakkor, hogyha azt nézzük, hogy még így is, innentől kezdve akkor mindent megtarthatunk magának a részvényes, 960 forint volt a harmadik negyedévben, ebben a negyedévben mínusz 30 forint alakult ki, úgyhogy az egész évre ilyen 930 forintot tehetnek el a részvényesek, és innentől elkezdhetünk gondolkozni, hogy milyen kis utalásokat kaphatunk arra, hogy mennyi osztalékot tehet zsebre esetleg a részvényes. Ezzel kapcsolatban vannak spekulációk, piaci várakozás az ilyen 300 forint környéki, pont mint a tavalyi, ezért egy egész szép 11%-os osztalékhoz nem néz ki a MOL befektetőknek. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy azt a 300 forintot az a tavaly előtti eredmény 700 forintból lett kifizetve, úgyhogy ha esetleg tartaná ezt a kifizetési rátát, nagyon bízunk benne, hogy tartani fogja, akkor ilyen 500 forint környéki osztalék is kinézhet, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, szerintem ilyen 300 és 500 forint környékén kéne legyen, bízunk a 400 illetve 500 forint környéki sávban.
Ami sokak számára meglepő volt, hogy az idei évre nem adott EBITDA iránymutatást a vállalat, ennek mi lehet véleményed szerint az oka?
Igen, ez valóban meglepő volt. Azt rá is kérdeztem egyébként a kapcsolattartónál. Igazából azt mondták, hogy nagyon sok mozgó tényező van, ők se látják őszintén a Brent-urál spreadnek az irányát, és ez érdemben befolyásolja a MOL eredményességét a szlovák, illetve a magyar downstreamen keresztül. Megadták az operatív értékvezérlőket, és ez alatt, hogy mennyi olajat szeretnének finni, amit milyen szúpúttal érdemes számolni, mennyit szeretnének kitermelni, illetve minden egyes szegmensnek ilyen kis értékvezérlőjét, ami mellé, hogyha oda bígyeztjük úgymond elemzők, illetve a befektetők a saját várakozása, mondjuk a földgázra, olajára, a Brent-urászpredre, akkor könnyen ki lehet kalkulálni egyébként azt, hogy milyen jövedelmezőség fog kinézni. Azt mondták, hogy az elmúlt években igazából arról volt szó, hogy folyamatosan egy konzervatív véleménye voltak a makropálya alakulásáról, és ezt rendre megverték, úgyhogy azt mondták, hogy most ettől hátrélépnek, és rábíznek magukat a piacra, hogy ők döntsék el, hogy szerintük hogy fog alakulni. Úgyhogy ez egy érdekes fejlemény. Nem hiszem, hogy érdemben befolyásolnám a későbbiekben az árfolyamot.
Buy the dip stratégiát javasoltál a reggeli gyors elemzésed végén. Milyen kockázatokat látsz az idei évre a MOL kapcsán?
Ha esetleg kevesebb lesz az osztalék, tehát hogyha esetleg nem a 300 forint alatt alakulna az osztalék, akkor az egy mindenféleképpen egy negatív képet tükröz a cégről, és azt mondaná a befektetőknek, hogy oké, lehet, hogy elképesztően jól keresek, mert ki tudom használni ezt az iparági, illetve nyersanyag környezetet, de ezt nem tudom megosztani veletek, mert óvatos vagyok, mert másra kell a pénzt, vagy mert esetleg a kormányzat plusz extra profit adót vett ki, bár nyilván ez csak spekuláció.
A nemzetközi olajvállalatok is elkezdték már a gyors jelentési szezont, és itt egy nagyon érdekes kép rajzolódik ki az amerikai, illetve az európai olajszektort összevetve. Ugye Amerikában ebben a hónapban, tehát februárról beszélünk, eddig 3%-ot esett az energiaszektor, míg Európában 8%-ot emelkedett, és hogyha az egész idei évet nézzük, akkor is egy hasonló képet látunk. Egyrészt mi lehet ennek a jelentős spreadnek az oka az európai, illetve az amerikai olajcégek teljesítménye mögött, illetve Európában ugye, közelebbről követed BP teljesítményét, ott milyen folyamatokat látsz ennél a specifikus cégnél, a BP-nél?
Alapvetően pénzügyi teljesítmény meg közel hasonlóan teljesít az amerikai, illetve az európai szektor. Az európai szektor egy picit jobban elmozdult a zöldesítés irányába, jobban befektet a megújuló energiába. Ez korábban úgymond hátrány volt, de egyre inkább azt látjuk, hogy mégis a döntéshozók amellett érvelnek, a BP esetén aztán kifejezetten, hogy mégse lesz olyan gyors ez az átmenet, és igenis be kell fektetni a fosszilis energiahordozókba is, és emiatt is nagyon megörültek a BP jelentésének, miután azt mondták, hogy hát 2025-re mégse fog 40%-kal csökkenni az olajkitermelésünk, beruházunk és fenntartjuk a kitermelést, és csak 10%-kal fog esni, és ez tök jól nézett ki. Nagyon kinyílt az olló az Atlanti óceánen bal, illetve a jobboldali olajcégei között. Érdemes egyébként mondjuk tegyük például a Chevront vagy az Exxont, mindkettő cég a pandémia előtti szintek fölött van, körülbelül 30-40%-kal, míg egyébként, hogyha az Atlanti óceán jobb oldalára nézünk, egy Shell, BP, Total, az egyébként most kezdi el karcolni egyébként a pandémia előtti szinteket. Holott az értékeltségi mutatókban is egyértelműen visszatükrözik. Körülbelül ilyen kétszeres szorzókon lehet venni az amerikaiakat, és fele áron nagyjából az európaiakat. Így egyébként sokkal vonzóbb részvényesi kifizetés tükröződik az európai oldalon. Elég, hogyha csak a BP-re tekintünk, 5%-os osztalékhozammal forog, és minden mellé körülbelül egy ilyen 8-9%-os részvény visszavásárlást is biztosít a részvényeseknek, összeadva pedig ez egy egészen szép 13-14%-os részvényesi kifizetés, míg egyébként ugyanez a szám az Exxonnál inkább egy magasabb egyszámjegyű környékén alakul. Úgyhogy, hogyha valaki elkötelezett az olajszektor iránt, akkor érdemes szerintem inkább egy ilyen az európai felé kacsingatni, vagy ha esetleg egy kicsit profibb, akkor egy ilyen spread trade-be gondolkodni, eladni az amerikait és menni az európait.
$80 közelébe estek vissza a vezető kőolajárak hordonként. Ugye a VTI az érdemben $80 alatt van, a Brent pedig néhány dollárral felette. Milyen várakozásaitok vannak az idei kilátásokkal kapcsolatban?
Ugye nemrég jött egy-két hetes hír, ha jól emlékszem, hogy Oroszország a szankciókra válaszul, és az idézőjébe tettem a kezemet, bár hallgatók nem látják, 500 000 hordóval csökkenti a kitermelését. Itt felmerül a kérdés, hogy itt vajon a kereslet gyengerségére reagálnak, és a szankciókra való válaszlépésként mögé rejtik ezt a dolgot, ezt egyelőre nem tudjuk. Van egy ugyanakkor egy másik ilyen kis olajpiaci irányt jól mutató indikátor. A szaudi olajcég, az Aramco például növelte az ázsiai vevők irányába az ő árát, ez pedig arra enged következtetni, hogy ez mégse annyira úgy van, ahogy az orosz séma mondatná. Úgyhogy a kettőből nekem az jön ki, hogy szűkebb kínálat, erősebb kereslet, nem beszélve arról, hogy majd a kínai nyitás majd egy idő után fel fog pörögni, véletőleg egyébként ugye május után, amikor a szezonálisan is erősebb olajkereslet megjelenik. Azt szerintem egyértelműen lát akár az Airbnb szállásfoglalásain, akár a Booking szállásfoglalásain, hogy Európát el fogják árasztani egy kis túlzással az otthonukból menekülő kínaiak. Ugyanez, ami egyébként Európa, illetve Amerikában is láttuk a Covid lezárások felengedése után. Ezt pedig nem lehet egyszerűen úgy meglépni, hogy A-ból B-ből ne vigye el őket egy repülő vagy egy busz. Szóval ehhez mindenféleképpen fel kell törögnie az olajkeresletnek. Az olaj az tipikusan egy spot piac, tehát éppen az adott pillanati olajkeresletre mutat egy proxit, ez később szerintem fel fog pörögni, úgyhogy mindenféleképpen fölfelé várom akár ilyen három szemegyű szintre is az olajárat, így ahogy a nyár közeledik.
Nagyon tele van a naptárad, a sorra jelentenek az általad követett cégek, amik közül sorban a következő a Magyar Telekom lesz jövő szerdán. Itt milyen folyamatokat vársz, illetve hogyan látod a vállalat folyamatainak, illetve fundamentumainak az alakulását, illetve a részvényárhoz való viszonyát?
Már régebb óta optimisták vagyunk a Telekomra, de most, hogy bevezették az inflációs indexálást, még inkább azzá váltunk. Illetve ahogy látszik, a magyar távközlési piac egyre inkább koncentrálódik, és Én azt tanultam a közgazdaságtanból, hogyha kevesebb szereplő van a piacon, akkor az semmiféleképpen nem vezet árversenyhez, úgyhogy azt gondolom, hogy itt az árak inkább emelkedni fognak, ha csak nem a verseny hiánya miatt, inkább akkor az inflációindexálás miatt. És ezáltal a Magyar Telekom egy reál eszközé válik, azaz át tudja hárítani az inflációt az előfizetőkre, és ez pedig egy olyan szektorban, ahol az operatív leverage az nagyon nagy, értsd ez alatt, hogy egy egységnyi árbevétel emelkedés nem jár együtt ugyanolyan mértékű költségemelkedéssel, az mind végig le tud menni profitra, ez nagyon jó. Természetesen vannak költségemelkedések is a Telekom, illetve az egész magyar távközlési piacon, ilyen például jól ismerik az energiaköltségek elszállása, személyi költségek elszállása, de mindezt én úgy gondolom, hogy bőven kompenzálni tudja az inflációval való emelés. Ebben az évben kisebb mértékben, mert ahogy számoltam, nagyjából 16 milliárd forinttal fog nőni az energiaköltség, míg mondjuk az inflációindexálás miatt körülbelül ilyen 30 milliárd plusz addicionális árbevétel jelenhet meg a cégnél. Mindemellett vannak még egyéb költségek is, de az a lényeg, hogy a jelentős részét az árbevétel emelkedésnek, amit az inflációindexálás miatt kapunk, az igazából el fogja is sajnos vinni az energiaköltség emelkedés. Én magas egyszámjegyű profitbővéléssel számítok 2023-ban, ugyanakkor az inflációindexálás, ez évente meg fog jelenni. Az energiaköltség emelkedés pedig úgymond egyszeri tétel volt. Tehát az 2022-ben 100 euró megawatt környékén volt az ára már, most én azzal a feltételezéssel érek, hogy 2023-ban 300 euró megawattal tudtak fedezni az egész évre, de ha megnézzük a spotpiacot, hogy néz ki, akkor az már szépen visszaesett ismét ilyen 150 euróba vagy a megawatt környékére, úgyhogy ebből arra következhetünk, hogy a energiaköltség biztosan nem fog nőni 2024-es évre, viszont az infláció indexálás az továbbra is megmarad. Tehát ott kinyílhat az olló, és onnantól kezdve profit érdemben már két szemegyet tudna bővülni. És a 2022-es stratégiájában a Telekom közé tette az új osztalék, illetve részvényesi kifizetés politikáját, és hozzákötötte ezt a profithoz. Tehát a profit bővül, akkor abból részesülnek a részvényesek.
És közeledik is az osztalék prognózis vagy javaslat bejelentésének az időpontja, ugye a tavalyi éves eredmény után. Mi a várakozás itt tekintetben, és okozhat-e ez esetleg pozitív meglepetést a befektetők számára?
Két dolgot fog közzétenni a Telekom, ami mindenféleképpen érdemes figyelni, egyrészt természetesen az osztalékjavaslat. Nem kitérve a válasz elő, 62 milliárd forint profitot várok egész évre, és ennek a 60-80%-át tervezi a 2022-es januári stratégia alapján kifizetni. Látszik egyébként, hogyha tavaly tette ki ezt a stratégiát, már most nem törheti meg, ebből arra következtetek, hogy egy 38, legalább 38 forintos személyesi kifizetéssel lehet meg. Sajnos azt nem tudjuk, hogy ennek az aránya hogyan alakulhat, spekulálhatunk rá. 38-ból, hogyha a tavalyi tendenciákat folytatná a cég, ami azt jelenti, hogy a 15 forint vagy 15 milliárd részvény visszavásárlást tovább emelni 5 milliárdra, az elmúlt 3 évben tette, akkor 18-20 lenne az arányszám kvázi 50-50. Kérdés, hogy ez hogy fog alakulni, ezt magam sem tudom. Minden esetre ez erre mindenféleképpen érdemes figyelni. A másik pedig az, hogy milyen guidance fog közzé tenni, hiszen az inflációindexálás érdemben javítani fogja szerintem az eredményességét a cégnek, illetve hát a befektetők elkezdhetnek akár arra is spekulálni, hogy az extra profit adót, azt például két évre vezették be, 22, 23 és 24-re már nem, úgyhogy akár annak a kivezetésére is tehetnek voksokat, ami önmagában 25 milliárd forintot emészt fel jelenleg a cégnél, gyors felszámolás után ilyen 16-20 forintot pluszban hozzá tehet még az egész részvényesi kifizetéshez, majd a későbbiekben ez az egyszeri dolog. Nem beszélve arról, hogy továbbra is azt gondolom, hogy önmagában ettől eltekintve az inflációindexálás, kétszámjegyű, legyen körülbelül 20%-kal tudná majd növelni a profitot 23-ról 24-re.
Említetted, hogy az M-Telekomra érdemes, mint reál eszközre tekinteni, és ez igaz a harmadik általad követett bétes magyar részvényre, a Dunaházra is, ugye ott van, jelenleg még van egy fizikai lakásportfólió is a cég mérlegében, amit ugye folyamatosan adnak el és számolnak föl. Miután eladják ezt a lakásportfóliót, érdemes-e továbbra is reál eszközként tekinteni a Dunahouse-ra, illetve ott milyen fő mutatószámokat érdemes figyelniük majd a befektetőknek 28-án a gyors jelentés közzétételékor?
Igen, a Dunahouse szerintem tovább, ha bár sokkal ciklikusabb, ugyanakkor azt látni, hogy a reál eszköz, tehát ingatlanhoz kötődően ciklikus, ezt most így nehéz elképzelni, de hogy alapvetően, hogyha az árak emelkednek, és az ő általa biztosított, közvetített hitel ezáltal valószínűleg szintén nőni fog, úgyhogy van egy ilyen reál eszköz vonzata is a cégnek, illetve szerintem alapvetően a fejekben mindig is az, hogyha a tranzakciószám, ami drasztikusan leesett, körülbelül felezett január viszonylatban, akkor valószínűleg a cégnek rosszul fog menni. Ez az alapvető gondolkozás szerintem a befektetőknek, ugyanakkor az két dologra mindenféleképpen fontos figyelni. Egyrészt arra, hogy most már a magyarországi eredményesség az már a teljes profitnak gyakorlatilag már csak a fele. Nagyon sok érkezik Olaszországból, illetve Lengyelországból is, bár ott átmenetileg most szintén megütötte a hitelközvetítést a magasabb kamatok, de azt arra érdemes figyelni, hogy innentől kezdve ez nem csak egy magyar sztori. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nagyságrendileg, hogyha részvény árfolyamban kellene kifejeznem, akkor igen, jól mondtad, van egy fejlesztés, amit folyamatosan értékesít, illetve van még egy ingatlan portfóliója is, amelynek a jelenlegi értéke, ha a harmadik negyedéves számokat nézem, akkor a kettő együtt kb. 200 forint. Tehát akkor azt lehet elmondani, hogy ha ezeket kivesszük belőle, akkor innentől kezdve 200 forint a részvény árfolyam, és ezt kell ehhez kell majd egy normalizált eredményességet nézni, ami szerintem majd, hogyha esetleg lassan ízre szépen visszatérünk majd ez a 70-80 forintos LPS-hez. Ez valószínűleg nem ebben az évben lesz, nem gondolom azt, hogy hosszabb távon ilyen magasan tudnának maradni a kamatok, és ellehetetlenülne a hitelezés. Úgyhogy aki hosszabb távon tart részvényeket TBS számlára, szerintem ezt érdemes már nézegetni mindenféleképpen ezt a részvényt.
Köszönjük szépen a beszélgetést Gága Elértnek, a Concord Értékpapír szenior részvényelemzőjének. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, minden jót.
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk.